Igen, szombathoz érkezve Mózes 5. könyvének a 21. fejezetéhez jutottunk el, és a heti szakasz a 10. verstől kezdődik, ami bizony a Sofetém utáni heti szakaszban bizony igen bőséggel tálal elénk, tesz elénk törvényeket, és nagyon nehéz helyzetbe kerültem most, hogy melyiket vegyem elő, hiszen ha csak egy részét, egy törvényt előveszek, akkor már számtalan dologra tudnék magyarázatot adni, ami aktuális. Mózes 5. könyvének a 21. fejezet 10. verstől. Számtalan törvény van, ami elgondolkodtató, hogy Isten először ad egy felszólítást, hogy állítsa kapuidba felügyelőket és bírákat, és utána adja a törvényeket. Ezen is el kellene gondolkodni, Isten lesz a szolgálókat, és utána adja a szolgálatot. Először Isten azt mondja, hogy kezdj el magadra figyelni, és kezd el betartani a törvényemet, és már folytatja is szinte automatizmussal, hogy ezek a törvények. A heti szakasznak így az első részét olvasom a sok-sok közül, ami bizony számunkra igen fontos, ami pedig így hangzik a 10. verstől. Mikor hadban mégy ellenségeid ellen és kezedbe adja őket az Úr, a te Isten, és azok között közül foglyokat ejtesz, és meglász a foglyok között egy szép ábrázatú asszony, és megszereted azt úgy, hogy elvennéd feleségül, vidd be őt a te házadba, hogy nyírja meg a fejét és mesele körmeit. És az ő fogoly ruháját vesse le magáról, és maradjon a te házadban, hogy sírassa az ő atyát és anyját egész hónapig, és csak azután menj be hozzá, és légy az ő férje, és legyen ő a te feleséged. Eddig olvasom föl, úgy tűnik, mintha ez egy olyan ószövetségi törvény lenne, ami ma már nem aktuális, azonban mégis aktuális más vonalon, de számunkra mindenképpen tanító jelleggel megmondja, hogy kell egymással viselkednünk, hogy kell egymással élnünk, akivel egy közösségbe kerülünk. Hiszen a mi életünk is nem más, mint egy folyamatos hadviselés. A mi életünk is, akik Jesu Almasi uralma által vagyunk Krisztus testének is, nem más a teendője, mint teret foglalni a győztes vezér után jövet, vagyis mondhatnám ezt a klasszikus mondatot, hogy Krisztus katonái sorakozzatok, de inkább úgy mondom, aki tényleg a hívő életet élem meg, előttem egy Isten megtisztítja, elvégzi azt a feladatot, hogy győz, ő a győztes, a seregek ura, és számunkra ott maradnak azok az emberek, akik viszont feladatként már közösségbe is kerülhetnek velünk. Vagyis valaki, ha megtér. Vagyis amikor mi tényleg Istennek az igéjét hordozzuk, az kétélű kard valóban, és valóban amikor Isten igéjét szóljuk, és amikor bizonságot teszünk, az egy hadviselés, tetszik vagy nem tetszik. Ez nem egy retorikus, egy szónoki dolog, hogy én most beszélek, és a szószékről, vagy akár honnét, imaházban, a pulpitus mellől mesélek szép történeteket. Itt az igének vágni kell, az igének rendet kell tenni, az igének tisztítani kell, és abban a pillanatban, amikor ez történik, akkor ugyanazokat a hadviselési törvényeket előhozhatjuk, amit itt felsorol a Biblia, hogyha valaki mégis ennek a csatának úgymond pozitív értelemben az áldozata lesz, akkor mi a feladatunk vele? Igen, ha jön egy testvérünk, aki később velünk egy közösségben lesz, mint férj és feleség, most jött az ellenségnek a táborából, most jött a világból, most jött innét, onnét, amonnét, és nem tartozott Krisztus testéhez, nem tartozott hozzánk, akkor hogy kell viselkedni hozzá? Hogy kell viselkedni feléje? És bizony ez teljesen igaz, amit itt felsorol a Biblia, hogyha egy rabszolga, egy rabnő megérkezik a világból, egy testvér megérkezik a világból, aki idáig ott volt benne, és Krisztus szabadítása által, a te szolgálatodon keresztül veled együtt van, és tetszik vele a közösség, és szeretné testvéri közösségbe lenni, olyan közösségben, mint Krisztus testében, szinte ugyanabba kell lenni, abban a egységben, mint egy házasságban két ember egy, hiszen Krisztus testileg minden tagja egy, azonos egység, egy test, akkor ugyanazt kell megtenni, amit itt, vidd be őt a te házadba, hogy nyírja meg a fejét és messele körmeit. Elkezdődik a tisztítás. Elkezdődik a tisztítás, bocsánat a szóért, hogy ne legyen tetves, mert amikor katona voltam, akkor is ott kezdődött, hogy jöttek a tetőírtó porral, és minden szőrzetet vagy le kellett borotválni, vagy beszorták a porral. Itt a Bibliában is megvan ez a tisztasági, vágd le a haját. Vágd le a haját a tisztaság miatt, és a körmét is. Amikor most rám néztek, bizony fekete a körmöm, azért, mert betonoztam, és különböző építőipari jellegű munkákat végeztem, és természetesen a körmöm árulkodik, hogy hol voltam. Árulkodik, mi több? Ha most én egy vad állat lennék, akkor ott volna az a dög baktérium, ami, hogyha hozzáérek, megsértek valakit, megfertőzném. Amikor egy tigrisnek vagy egy macskának a körmét megvizsgálnánk, nem műkörmösként, akkor kiderülne, hogy mennyi, de mennyi más emberre veszélyes baktérium van ott, ami mérgezést okozhat. És nem elég, hogy most már Krisztushoz úgy, ahogy van, besorolt, és már az ő fogja, és a te testvéred lehet, hiszen vágyolsz utána, jön egy folyamat, mutasd a körmeidet. Mert a körmeid megmutatják, hogy mit csinált a kezed. Ha véres, akkor a körmöd alatt véres. Ha valakinek a bőrét megtalálják a körmöd alatt, kriminológiában, akkor elég hamar meg tudják mondani, ki volt a gyilkos. Igen, a tisztulás. Nem csak belülről, és nem csak teljesen, hanem egész részleteiben akarja Isten a tisztulást. És amikor valakit bemerítünk, valaki előtted, mint Krisztus szolgálja előtt, azt mondja, hogy átadja az életét a győztesnek, akkor itt a folyamat, menjünk tovább, pihenjünk. Úgy, ahogy a Biblia mondja, legyen egy idő, amíg aklimatizálódik az új közegben, mondjuk ezt a csúnya szót, amíg elfelejti a világnak a szépségeit, amíg tényleg a vérkeringés eljut mindenhova, a szervezetének minden részébe. Mikor beadnak egy injekciót, mennyi idő, míg eljut a szervezetnek a fájdalmas pontjára, vagy akárhova? Hogyha adnak infúziósan valamit, mennyi idő, míg körbe cirkulál a véredényekbe az, amit beadtak magába az embernek az ütőeribe, mennyi, de mennyi infúzió, mennyi idő alatt megy csak körbe az emberbe. Kell egy olyan idő, amíg a véráram, Krisztus szelleme úgy, ahogy van, eljut minden részre. De kell először ez a tisztulási folyamat, mutasd a kezed és a körmöd, és a hajad. A hajad, mert a haj régen korona volt, és az a korona annyit jelentett, hogy tartozol valakihez. Ezt le kellett vágni, mint hatalmi jelképet, mint alárendeltségi jelképet, lásd, Pálnál is beszél a hajkoronáról, le kellett vágni. Nem csak tisztasági ok miatt, hanem nincs többé fennhatósága, nincs többé korona, kopasz vagyok, és majd kinő az új, és akkor majd ő, valóban ő tiszta fejkendőt ad, akarom mondani, koronát, hiszen ugyanaz a kettőnek a jelentése. Tényleg ezt megéljük, amikor jön valaki új, és abban a seregben szolgálunk, ahol a győztes maga a király, hogy mi van a körmöd alatt, megvárjuk. Testvérem, tisztulás. Testvérem, most nem kell csinálnod semmit, hanem felejtsd el a régit. Úgy, ahogy van, legyél beoltva. Folytatódjék a feltöltődés Krisztus szellemével, és azt a régit nyomja ki belőled. Azt a régit nyomja ki belőled, és akkor ezt az időt nehogy véletlenül türelmetlenséggel mi kihúzzuk a palántát a földből, hogy 2 méteres növényt akarunk egy nap alatt csinálni valamiből. Ne húzzuk ki a csemetéket, hogy miért nem nősz már. Ne legyünk türelmetlenek, és adjunk meg Istennek a természetes idejét, ami a szellem és a testi értelemben is nagyon rokonságban és hasonlóságban van. Meg kell tisztulni. Meg kell tisztulni. Még a világ is tudja, hogy a bőtnek milyen tisztító hatása van. A keresztények elég sokszor rosszul használják a bőtöt, de egészségileg nagyon használ különben ilyenkor is. De ennek ellenére szellemi értelemben a tisztulások. Egy házasságban mennyi, de mennyi idő kell, míg elfelejtem az otthoni szokásokat, és megélem a családnak, az én családomnak azt a házi rendjét, amivel mi ketten, hárman, akárhányan leszünk, úgy megyünk tovább. A feleségnek el kell hagynia azt, a receptúrát, amit hozott otthonról. Abból meg kell tartani a jót, és meg kell tartani az, ami használatos, de a többit azt ne. Mennyi mindentől kell megszabadulni, a rabságra vonatkozó dolgoktól mindenképpen. Ami viszont azonos, akár erkölcs, etika, morál terület tekintetében Isten igéjével, azt megtarthatom. Hogy ne tarthatnám meg? Hiszen amíg a világvallás is nagyon sok bibliai igazságot tartalmaz, Isten törvényét. A többit azért hagyjuk ki, de amit mond akár egy politikus is, aki hitetlen a maga módján, de sok-sok igazságot mondhat. Vagy a természet mondhat nekem sok-sok igazságot, bármi mondhat nekem igazságot, tartsam meg. De szabaduljak meg a bálványimádástól. Legyek szabad. És amikor folytatódik tovább ez a tanács, a fogoly ruháját vesse le magára, és maradjon a te házadban, hogy sirassa az ő atyát, anyját. Isten nem kegyetlen. Megadja ezt a siratási időt. Megadja ezt, hiszen fáj elszakadni azért attól az egyiptomitól, de el kell szakadni. Ez a fájdalom persze csak időig tart, mert mikor megkapom a másikat, a jobbat és annál szebbet, szentebbet, akkor nem fogok sírni. Aki igazából egy házasságban él, és jól él, és Isten szerint szentségben él, az nem feltétlenül fogja siratni a testvéreit és a szüleit. Szeretni fogja, és meg fogja tartani normális kapcsolatot. De nem marad abban a háztető alatt, már ott van egy másik háztető alatt, mint itt mondja, hogy vidd is haza, ott legyen. Tehát egy férjnek is haza kell vinni a feleséget, hogy ott élje ezt át, és türelemmel kell lenni, hogy amit otthonról hoztál, tisztulj meg tőle. Én nem az anyósomat vettem feleségül, tégedet, és ami az övé, azt tartjuk otthon. És fordítva is igaz, én mama kis fici fia vagyok, akkor nekem ne főzzél tejbe papit, mert már egy kicsit elmúltam, már annyi idős. Amennyi. Ezektől mind meg kell tisztulni. Házasságon belül épp úgy, mint Krisztus testében is meg kell tisztulni. A régitől van egy idő, amikor ki kell tisztulni, és amikor itt írja, hogy vegye le a ruháját, azt, amit a világban mondtak róla, drádruháztak, hatalmat, szennyet, hamis identitást, hamis autoritást, lehet ez gyülekedbe is rád ruházni, akárhol. Ahonnét jöttél, mondjuk így, amit rád raktak, vedd már le. Ha feleség lettél, akkor nem pici kislány vagy, édes pici kis babuská. Akkor neked van neved és van tiszted. És ugyanúgy nem öcsi vagy, hanem férj, apa és így tovább. Meg kisfiam. Tessék levenni ezeket a ruhákat. Tessék levenni a ruhákat, mert ez a szabadulásnak a következő lépése, meg csak akkor csak tudsz beállni abba a családba, abba a közösségbe, Krisztus testébe. Vedd már le a múltadat, hiszen amikor az ember találkozik, 10-ből 11 ember a múltjával dicsekszik. Hogy amikor én katona voltam, amikor én degény voltam, amikor én vízirendőr voltam, hogy mi baj volt, fogalmas, és amikor én ez voltam, és különben is, amikor én meg 2 métert ugrottam, most a 2 métert már csak taxival tovább azért menni, de ő még mindig ott tart, hogy mi volt. Vedd már ezt a régi ruhát, magadra akasztottál, hogy hú, én olyan szép fiú voltam, nézd már tükörben, mi lett belőled, szép férfi vagy, de már fiúnak azt felejtsd el. Vedd már le a régi ruhát. Vedd már le ezt a régi ruhát, amit rád akasztottak. Vedd le ezt a vágyakat, reményeket, hogy az én pici fiam. Vedd le a vágyakat, reményeket, amit rád ültettek, rád ontottak, rád öntöttek ruhákat. Mosakodj már meg. Vedd le a ruhákat. Az vagy, aki vagy. Szabad vagy. Olyan helyre jöttél, ahol a rabságban voltál, és neked ott van a testvéred melletted. Ebben segíteni kell. A befogadás erről szól. Felejtsd el, nem úgy, ahogy mondja a régi szép nóta, hogy a múltat végképp elfelejtjük, hanem arról szól, egy új van, és felesleges a múlt, mert idő nem álló elmúlt történetről van szó. Része volt az életednek, de ezt a ruhát már ne hord. Ezt a ruhát már ne hord, már nem lesz örök ifjú valaki. És nem lehet, mit tudom én, örökké jó sportoló, mert 25 éves korában már veterán. Tényleg ez van, hordozgatunk a ruhákat, hogy megszabadulunk, de még mi mindig ahhoz a gyülekezethez tartozunk. Hány, de hány ista egyenruhát ismerek, meg est. Ilyen vagyok, ehhez a csapathoz tartozom. Mindenki valami mezbe jár. Komolyan mondom, az ember csak csodálkozik, hogy nem én vagyok én, és ez a dolgom, hanem én, és megmondja a foci csapatnak a nevét. Ehhez a gyülekezethez tartozok, mondjuk akkor inkább ezt a nevét, a gyülekezet, ugyanaz különben. Le kéne már venni. Én ilyen vagyok, nem olyan vagy. Te vagy, te épp most szabadultál, nem a gyülekezet vérkeringésébe kell beépülni, meg apucinak átvenni az új családi fennhatóságát, a régi helyet, apa hiányodba apát találni, testvér hiányodba testvér találni, neked magadat kell megélni, és így kapod meg a testvéredet. Az az igazi testvér, aki szabaddá teszi a másikat, aki szabaddá teszi az ilyen hamis ruháktól, az ilyen hamis emlékektől, az olyan emlékektől, amik még mindig benne vannak a beidegződött emlékei a vérkeringésében, és akkor közben tényleg a tisztulás még ott sem kezdődött el, hogy a kezére nézek, és látom, hogy véres a körme alatt, meg szafatok lónak ki, 20 szafatok a körme alól. Rendezetlen élet. Rendezetlen élet, érkeztél, onnét jöttél, tisztulj meg, szabadulj meg. Fennhatóságként egészen más fennhatóságod van, ott van Krisztus, vágd le a hajadat. Vágd le, vedd le azt a ruhát, vedd le róla azt a ruhát, aki voltál. És ebben a bibliai versben benne van, hogy nem neked kell levenni, a testvérednek kell szólni, vedd le, te ma már nem az vagy. Nem akaszhatunk valakire régi ruhát rá, hogy az az alkoholista, az az ilyen meg olyan fickó. Nem mondhatom, mert pont itt a parancs. Megjött, vesd le róla. Én szabaddá tettem, a seregek ura győzött, szabaddá tette. Te neked kell a testvéredet nem erősíteni, hanem bizonságot tenni. Te már nem vagy az, aki tegnap voltál. Te neked kell, vesd le a ruhádat. És nem neki kell bejönni hozzád, hanem az van, vidd a házadba. Nem valakinek kuncsorogni kell, hogy hol a testvérem, hol van az, aki megszülettem, és nincsen testvérem, nincs akivel beszéljek se, hanem fordítva, te, aki ott vagy, fogadd azt, aki jön. Nyisd ki az ajtódat, vedd le azt a terhet, ami ruha rajta, vedd le azt a szennyezést, ami ruha rajta, vedd le a múltját, úgyhogy az volt, de már nincs, itt bejöttél Krisztus testébe, te már nem az vagy, és olyan mindegy, hogy milyen rongyos, véres, akármilyen ruha volt az, milyen kamú királyi ruha volt rajta, valami magától fölvett póz és színészi jelmez, vedd le, meszteren, tisztulás, öltöz, itt vagy. Ezek a feladataink. Másiknak kinyitni, és nekünk levenni a ruhát, sőt ruhát adni. Mert meszteren azért nem sétálhat. Természetes, hogy nem. Te neked kell kimondani, Krisztusé vagy, és itt a fehér ruhád. Itt van. Én vagyok a tanú. Én vagyok, mert szeretlek, mert érzem, mint ez a történetben benne van, hogyha megtetszik valaki, mert szellemben is megteszhet valaki, nem a fizikai kivitelről beszélek, hanem a szellemiről. Érzem a másikról, aki jött, hogy az enyém. Vonzódom, vágyom. Ez a természetes testvéri érzés. Ez az érzés, amikor valaki jött új, biztos, hogy Isten intézi, hogy valakinek kedves legyen az a másik. Valaki megölelje, valaki befogadja a szívében abba a házba, valaki felmentse a régi sok szennyétől, nem kegyelmes úrként, hanem visszaigazolja Isten győzelmét, Isten szabadítását, Isten kegyelmét, hogy te már nem az vagy. Föltehetném így a kérdést szinte a vádbeszélként is, hogy veled tették-e ezt, mert ha nem, akkor nagyon nehezen fog mindez megtörténni házon kívül, és úgy, hogy neked kell bizonygatni, hogy nem az vagyok, aki voltam. Bizony nagyon nehéz. Bizony nagyon nehéz testvér nélkül lenni, amikor nekem kell verni az ajtót, hogy én újjászülettem. Miért nem segítettél a másikon? Hol vannak azok a testvérek, az, akik most egy hónappal ezelőtt is, lassan egy hónapja is együtt jöttek velünk? Hol vannak? Tényleg veszed le róla a ruhát? Azt a régi, akármilyet? Vagy megmaradt neki a régi ruhája? Hogy ilyen ista voltál, vagy olyan akármi, vagy ez? Vedd már le róla. Hát ő testvéred. Azt a ruhát felejtsd el. És te mondd neki, hogy vedd már le ezt a ruhát. Nem tartozol már oda. Te mondd már azt, hogy te ezt csináltad, azt csináltad, most ki a körmödet, és nem a véreskedet, a körmöd alól, és még a nyomkereső se nagyon találjon semmi emléket se a múltadból. Egy kriminológus, hogyha benéz a körmöd alá a nagyítójával, akkor ne találjon emberi hullák maradványait, semmit te találjon. Tessék meg mosakodni. a múltat nem elfelejteném, rendezni kell. Hadban szerzett nőről beszél, az a nő, aki testvéred lehet. Hadban szerzett Krisztus serege, Istennek a munkája Krisztus győzelmével működik. És neked szerez testvéreket, azért, hogy te szolgálj felé, hogy te neked legyen feladatod, amivel nem áldozatról van szó, hanem arról, hogy örülhetsz, hogy kaptál valakit. Kaptál valakit, de csak akkor kapod meg, ha nyitva az ajtód, és nyitva az a szándékod, hogy te adsz neki. Nem csak bátorítás, hanem megismételed, hogy Isten most adott neki tiszta lapot, tiszta ruhát, tiszta életet, tiszta mindent, és te ezt az időt, ezt az állapotot úgy, ahogy van, betakarólag, ott vagy vele, felejtsd el, nyugi, ne kapkodj. Ne várd mindjárt, hogy milyen gyümölcsöket teremjen, meg milyen szolgálati ajándékai legyenek. Várd már meg. Várd meg még, amikor fölpróbálja a ruháját. Tényleg megkóstolja, mi az, hogy öröm. Megkóstolja, mi az igaz szabadság. Várd már meg, amíg kimegy a véréből az összes altatószer, és most már kezd látni és hallani. Várd már meg. Várd meg, hogy ki menjenek a toxikonok belőle, a mérgezésben kapod mindenhol. Várd már meg ezt a kiürüléses állapotot. Mindennek van egy ideje. Nem kell nagyon lögdösi senkit, hogy gyorsan, 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 gyorsan. Nem kell nagyon valakit visszaemlékezni. Emlékszem, milyen volt? Ne emlékezz, már tűzben volt a ruhám. Mert ki van dobva? Meg azért, hogy már biztos még mindig olyan egyházhoz tartozol. Ha már rég levágták a hajamat, már új kinőtt. Egészen más betakarásom van, és egész más korona van a fejemen. Én azt hiszem, a testvérségnek ez egy igen fontos törvénye a hadban szerzett nőnél, és amikor megyek tovább a bibliai szakaszon, akkor rengeteg törvény van benne. Némelyekről már beszéltem, lehetne beszélni valóban a lakasztott emberről, és akkor megértenénk azt, hogy hogy vált a Golgotán bűnné érettünk ő. Tényleg erről is lehetne beszélni, aztán lehetne beszélni az engedetlen fiakról, hogy aki a szülőknek engedetlen, akkor ott mit kell tenni. És a gyereknevelésnek így is vannak fokozatai, persze nem megkövezéssel, úgy, ahogy van. A Bibliában meg kellett kövezni, és kiadt egy gyermeket. Aztán meséltem már, bocsánat, nem meséltem, beszéltem már a szamárnak is a történetére, hogyha eldől a szamár, akkor hogy kell fölállítani, a másik testvért hogy kell föl emelni. És igazából ennek a heti szakasznak a végére megyek el, és ennek a folyamatába szeretném összekapcsolni, hiszen a fogságból jövő nő, akit feleségül veszel, az szabad lesz. Azonban mégis össze lehet kapcsolni a 25. fejezet végével, ott és a 17. verssel, mindenen törvények felsorolása után. Úgy folytatja a Biblia, megemlékezzél arról, amit Amalek cselekedett rajtad az úton, amikor Egyiptomból kijöttetek, hogy rátámadt az úton, és megverte a seregnek utolsó részét, mind az erőtlenek, akik hátul valának, amikor magad is fáradt és lankadt voltál, és nem félte az Istent. Mikor azért megnyugtad majd téged az Úr a te Istened, minden te körös-körül lévő ellenséget, azon a földön, melyet az Úr a te Istened áldék örökségül, hogy bírjad azt, töröld el Amálek emlékezetét az ég alól, el ne felejtsd. Töröld el ne felejtsd. Úgy tűnik, mintha valami egyletmondó mondás lenne, de itt egészen másról van szó. Töröld el, de el ne felejtsd. Ne engedd működni, de azért tudd meg, hogy van. Ne engedd, de tudd, hogy van. És amikor itt a sok-sok törvény van, ami önmagában külön csemege lenne, és külön sok mindenre kapnánk magyarázatot, akár a kamatnak a dolgairól, amikor ma antiszemitizmus van a világon, és minden zsidót bankárnak néznek, és amikor Isten tiltja a kamatot, akkor hogy is néz ez ki? Vagy hogy lett egyáltalán bankár a zsidóságból, nem akarok ilyen területekre menni. Inkább ennyi törvény után megállok ennél az Amálek elleni felhívásra, megemlékezzel, hogy Amálek cselekedett rajtad az úton, amikor Egyiptomból kijöttetek. Isten az emlékezetet is használja arra, hogy tanuljunk belőle. Az emlékezetet is. És amikor Isten emlékezhet Izrael történetén keresztül Amálekre, akkor bennünket is tanít. Emlékezz. A választott nép, amikor ment az úton, valóban megtörtént ez, és újra ismételem, rátámadt az úton, és megvert a seregnek utolsó részét, mind az erőtleneket, akik hátul valának, mikor magad is fáradt és lankat voltál, és nem félt az Istent. Megtámad. Az előbb beszéltünk győzelemről, hogy amikor foglyul ejtesz egy idegen hatalom birtokában levő nőt, és feleségül akarod venni, ugyanakkor a másik hadi tényről is beszél, amikor fáradt és lankat voltál, a sereged végét azért lekasszálja, leharabdálja az ellenség. Meg kell ilyenkor állni, hogy mi is az Amálek. Egyértelműen a Bibliában mindig a testnek a kívánságai az Amálek. Amikor te mentél azon az úton, amit Isten elrendelt, és előjöttek a testi kívánságok, abban a pillanatban a sor végén levőket lekaszálta az ellenfél. A sor végén. Mi van az életemben olyan, ami nagyon lassan megy? Mi van az életemnek hátul, ami visszahúz igazából? Mi az, ami gyengén, mondhatnám így? Hiszen az életemben sok minden van, amiben nagyon erős vagyok, de egységes emberként, egységes lényként hátul mindig van valami visszahúz. Visszahúznak a gyengéim, mert vannak gyengéim. Visszahúznak azok, amik kísérthetők. Visszahúznak azok, amik sérültek. Visszahúznak sok minden. Ezeket úgy, ahogy van, szépen megöli a sátán. És könnyen legyengít a sugásaival. Te mész az úton, és besúg, akár egy ijesztéssel, és a félelemgerjesztésnek ez a lényege, beijeszt, és megtorpansz. Nem mész tovább. Ebben a dologban megállsz, és nem teszed. És nem szinte széthúzódol te magad, mint egy hadimenet, hogy egymástól elszakad. Az Isten által elrendelt utatod, elszakad a gondolatod. Elszakadnak a tetteid is. És ami így elszakadt, az úgy az ellenség, ahogy van, gyönyörűen lekaszálgatja. Mert könnyebb lenne, ha ez vagy az, és azt a szolgálatot elfelejtetted. Ezt kellene tennem, de hát nagyon nehéz, és fáradok, fárad a gondolatom, és úgy, ahogy van, ami a életednek hátsó polcára kerül, a leghátúra, a lényednek a leghátsó részére, szép csendesen elsorolnak, elhalnak. Kellene ezt tenni, így kezdődik. Nincs időm rá. Szépen sorrendiségben hátsó sorba kerül valami. Meghal. Mi helyezzük sorrendbe a fontossági dolgokat. Miközben megyünk előre, van, amit a sor végére teszünk. Legyen az, hogy valakit föl kéne hívni telefonon, majd holnap, holnap után, és felejtsd el, már 2 éve nem láttam, mert elfelejtettem fölhívni. Utána meg már miért hívjam, mert már úgyse érdekes. Ha meg ő nem keresett, akkor meg már minek. És meghalt egy ember az életedből. Meghalt egy szolgálat, meghalt bármi. Elsorvadnak ott a sor végén levő gondolataid, tetteid, érzése, sok minden. De ugyanakkor arról is kell beszélni, hogy amikor megy egy közösség, vagy bármi megy, a sátánnak vannak trükkjei, hogy tud téged kifárasztani. Amikor nem tudod a másikat hozni. Amikor azt mondod, hogy nem baj, ha lemarad. Nem baj, ha a munkámból, a házi munkámból valami lemarad, úgyse csinálod meg, akkor elfáradtál. Fáradt vagy, és fontos dolgokat nem végzel. Elfáradtál, és fontos dolgokról nem beszélsz. Tépi valaki a száját a teljesen fölösleges dolgokon, és végül már elfelejtetted, hogy mit kell beszélni szombaton Isten igéről. Elfárasztanak. Annyi, de annyi fárasztási dolog van, amit személyenként bontva a sátán tud játszani, el tud fárasztani a testvéreddel, testvérem. El tud fárasztani. Körbejár a problémájába, és már végig te kapsz a tengeri betegséget, vagy szédülsz. Te nem tudom már, merre akarsz menni, mert nem tudsz menni. Mert a testi vágyai miatt úgy, ahogy van, nem akar jönni, téblából körbejár, és te úgy, ahogy van, elgyengülsz. És a te elgyengülésed következménye, hogy ő hal bele. A sor végére került. Bizony. Hány, de hány ilyen példát föl lehet hozni. Mennyi problémával lehet fárasztani embereket. Mennyi minden fölösleges dologgal lehet fárasztani embereket. És akikor megy előre egy csapat, bizony a fárasztás a sátánnak gyönyörűséges fegyvere, olyan szépen tudja használni. Annyi fölösleges dolgot bedob a placra, rágódjatok azt annyi. Eszembe jut Jákob, amikor Lábánnal volt egy kis apérja, akkor megajándékozta ugye kecskékkel, emlékeztek a történetre, hogy addig, amíg ő a kecskéket összeszedi, addig én szépen elballagok, és én megyek tovább, nem fog utolérni. Adnak neked olyan ajándékot a testvéreid is akár, hogy kaphatod a kecskéidet, jobbra-balra, mész ide-oda, és nem veszed észre, hogy az ajándék, amit kaptál, az akkora nagy félrevezetés volt, mint Jákob becselezte Lábánt, hogy a kecskék ugrálnak, meg a vemhes szamarak lassúak, pedig én meg elmentem szavaszt Lábán, mert az én birkáim viszont elég szépen tudnak gyorsan menni ahhozokhoz képest. Hány de hány ilyen trükk van a sátánnal, ami testvéri, ami hadd ugráljon az ember már, hadd terheljen már rá az emberre valamit valaki, mert a terhelés megint ott van, mennél, de akkora batyú van a hátadon, hogy képtelen vagy menni. Már levegőd nincs a másnak a bajától, pedig az ő dolga lenne letenni. És ne felejtsd el, amikor fáradt voltál, a sor végén levő dolgokat, a sor végén levő embereket, a sor végén levő feladatokat, mindent megeszik. Mindent megeszik a sátán. Nem lop, te magad adod oda, mert nem bírod, és azt mondod, hogy ezzel nem foglalkozom. Nem adja meg a szolgálatod feltételeit például, elfáradsz, és amire fontos lenne csinálni a dolgodat, elfáradsz. Nem kell más, csak valaki, aki ideg segítette a szolgálatot, azt mondja, hogy hát gazdasági válság van. És ez van, és az van, meg különben is esküvőre kell gyűjtenem, vagy nem tudom, mi bajom van. És abban a pillanatban nem megy előre egy szolgálat, mert akinek kellene menni, nem bírja tolni a saját élete szekerése. És lead a terhekből, és a terhek elmennek a világba. Lead szolgálatot, lead igét, lead akármit, mert nem tud. Nem tud készülni. Nem tud, nincs egy szabad perce sem, mert éppen be kell pótolni azt. Elfáradt szellembe, lélekbe, fizikailag is akár. Tényleg Amáleknek ez a veszélye megvan. És amikor ez a heti szakaszt olvasok, akkor én úgy gondolom, hogy eléggé időszerű mindenképpen, hiszen nem sokára beközelegik az új 1772. éve a zsidóságnak, és most vigasztaló profétai részek vannak, mint a Ézsás 54. És a vigasztalásnál én úgy gondolom, egy kicsit mégiscsak el kell olvasni, hiszen Ézsás 54-ben, amit olvasunk, nagyon-nagyon ránk fér, abban a módon, hogy Isten akarja mondani benne nekünk. Újjong te meddő, aki nem születtél 54, újjongva énekelj, kiállj, ki nem vajuttál, mert többek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr. Szélesíts ki a sátorod helyét, a hajlékainak kápítai terjesszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg a köteleket, és erősítsd meg a szegédet. Mert mind jobb, mint balkéze kiterjedsz, és a magad népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyalázhatol. Mert ifjúságos szégyenülő elfeledkezel, és özvetségenek gyalázatára többet meg nem emlékezel, mert férjed a te teremtő, seregének Ura az ő neve, megváltód Izraelnek szentje, az egész föld Istennek hivattatik. Mert mint elhagyott és fájú lelkű asszonyt hív téged az Úr. És mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened. Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybe gyűjtelek. Búsolásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörök rajtad. Ezt mondja megváltó Urad. Mert úgy lesz ez nekem, mint a Noé özönvize, miként megesküdöm, hogy nem megy át többé Noé özönvize a földön, úgy esküszöm meg, hogy rá többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetségem meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. Hogy lehet kapcsolni ez a sok törvényhez, és hogy lehet hozzátenni ezt a vigasztaló proféciát, ami Ézsiásba irattatott, ehhez a rabszolga nőhöz, és akihez végülis a testvér lesz. Én úgy gondolom, hogy nem is ehhez a részhez, de a további részekhez, hiszen elbocsátási törvények vannak, hogy lehet elbocsájtani feleséget, hogy lehet hűtlen feleséget és egyébként elbocsájtani. Ennek a törvényekhez kapcsolódik, és bizony sokszor rosszul használjuk. Isten nem bocsátja el azt, aki az övé, aki egyszer átadta az életét. Beszéltünk arról a nőnről, akinek feladatunk az, hogy megtisztuljon, hogy testvérünk legyen. És ez a megtisztulás, amiben mi szolgálunk valaki felé, bizony ezzel az áldással jár, ezzel a vigasztalással, hogy utána akárhova kerül, akár mi történik vele, Isten már nem adja el. Sokszor azt hiszük, hogy Isten nagyon kemény. Nem, Isten nagyon kegyelmes. Sőt, tényleg szava szerint is hosszú törő az irgalmat. Ha valaki tényleg átadta az életét, ha valóban tényleg, és az Isten és ő tudja, megtörtént a békeszövetség Isten és ember között, megtörtént ez a szövetség, ami Izrael esetében egy házassági szövetséggel mutatja meg Isten ezt a kapcsolatot, ott már Isten keze rajta van. Ez egy reménység. Reménység emberekről. Reménység azokról, akikről el kellett válni. Reménység azokról, akik érkeztek. Reménység mindazokról, akik tényleg átadták az életüket. Tényleg. És akik átadták az életüket, valóban rabszolgák lettek. Valóban foglyul ejtettek, hiszen Isten szeretete ejtette őket foglyul. Valóban elindultak ezen a köröm, haj és egyéb tisztálkodáson. És bármi szennyezés éri őket, bármi, akkor is igaz ez, én el nem hagytalak. El nem hagytalak, és ez mindenkire érvényes. Sokszor, amikor olvassa az ember a Bibliát, és most a heti szakaszban is ott van az elbocsájtás, hogy kell egy nőtől elválni, és ebből lehetne mondani azt, hogy lehet emberektől, testvérektől elválni, benne van a parancs, mégis ott van a vigasztalás. Ha valaki tényleg az övé, ha tényleg felesége, ha tényleg oda tette az életét, akárhova megy már, Isten meg fogja keresni. És méghozzá így, hogy te meddő. Te, akinek üres volt az életed, és egy nő igazából tudja, mit jelent az, hogy meddő. Ez egy nagyon megalázó terület. Nagyon fájdalmas terület lehet, hogyha Isten nem mondja meg az okát, vagy tényleg nincs Isten szerinti oka, nagyon fájdalmas lehet. De egy férfinek is mi az? Mi az, hogy impotens? Mi az, hogy magtalan? És Isten mégis megvigasztalja. Újjong, te meddő. Újjong. Újjong. Nem is azt mondja, hogy öröm, hanem újjong. És én nem a testiről beszélek, és nem arról beszélek, ami sok-sok embernek a fájdalma, ez csak példaként hozza a Biblia is, hanem azt, hogy Isten életképessé fogja tenni azt, aki mások miatt, a vezetései miatt, hiszen Izrael népe önmagában nem bűnös, hanem a vezetői voltak ebben az időben is, hiszen Ézsás idejében a babiloni fogságért megint csak a vezetés, a papság és a vezetés volt az, amelyik felelős volt, de Isten a népet és a nép elhívását nem vetette el. Nem veti el azoknak az elhívását, azoknak az életét, akik átadták az életét, aki ő jogilag szövetségben van vele. Mégis azt hiszem, hogy folytatnom kell visszamenve, hogy mégis van elválás. Mégis van elválás, és ez eléggé szomorú, hogy talán ellentmondásnak hangzik, de mégis ki kell mondanom. Az elválás, amely heti szakasznak van a mózesi részében, mégis van a Hafterához, a profétai részhez egy csacsolás, Pál levelének a Galata beléhez írott levelének a 4. fejezetéhezben írott, és 21. fejezet. Ő este olvasom. Mondjátok meg nekem, kik a törvény alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt. Mert meg van írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt. Egyik a szolgálótól, és a másik a szabadostól. De a szolgálótól való test szerint született, a szabadostól való pedig ígéret által. Ezek most mást példáznak, mert azok az asszonyok a 2 szövetség, az egyik a Sínai hegyről való szolgatása a szülő ez Hágár. Mert Hágár a Sínai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiaival együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja. Mert meg van írva, újjong te meddő, aki nem szülsz, vigadozás, kiálts ki, nem vajdol, mert sokkal több az elhagyottnak magzatja, mint akinek férje vagyok. Mi pedig atyám fiai, Izsák szerint ígéretnek gyermekei vagyunk. De valamint, akkor a test szerint született üldözte a lélek szerint valót, így most is. De mit mond az írás? Űz ki a szolgálót és az ő fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabadnő fiával. Annak okáért atyám fiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadoséi. Sokan használják ezt, hogy nincs tovább törvény. Sokan magyarázzák elég fals módon. Én inkább leegyszerűsítem. Igen, mózesi törvények közepette ott van, hogy el kell bocsájtani azt a feleséget, aki parázna és egyéb. Vannak elbocsájtások, elküldések a Bibliában. Vannak elválások, vannak szakadások. De mindenre választ ad itt a Galatában ez a bibliai vers. Nekünk nem Ábrahámban van az egységünk. Nekünk nem Ábrahámban van az ígéretünk. Izsákban. Izsákban, és ezt mindenkit figyelmeztessen. Az a testvérem, akivel együtt vagyok, annak az élete ott volt fönt. A kés, az oltár, a tűz. Ott volt az áldozat oltárán, Izsákként az élete, az a testvérem. Mindazok, akik ott voltak valóban fönt az oltáron, oda lett éve az életük, azokkal testvérként egy ígéretben vagyok. És itt már oly mindegy, hogy ki az, mely néphez tartozó is. Nem Ábrahámban, nem azért, mert vallásos vagyok, karizmatikus vagyok, ilyen vagyok, olyan vagyok. Nem az, hanem akinek ott van, vagy ott volt, vagy ott lesz az élete az oltáron. Olyan sokan nem ismerik ezt az ígéretet. Annyian keresik az ígéretet, kinek vagy az örököse, de utódja és egyéb. Pedig olyan egyszerű a Galata 4-ben. Izsákban van az ígéret. Izsákban, az áldozatban. A te életed föláldozásában van ott az ígéret, hogy te meddő asszony, megvigasztallak. Ott van az ígéret, hogy nem hagylak el, bármit tettél. Izsákban. Nem az, hogy honnét jöttél, ki volt az apád, anyád, melyik néphez tartozol. Igen, sokat jelent az, hogy melyik néphez tartozol, sokat jelent az, hogy mit tanultál otthon. De egy pont, ahonnét az ígéretek a tiéd. Izsák voltál-e? Akkor te benned Isten ígérete valóság. Ott voltál-e az oltáron? Mert akkor Isten ígérete valóság. Akkor te már szövetség gyermeke vagy. Ott volt-e? Mert aki Hágártól van, az lelki. Aki Izsák, az szellemi. Aki az életét az oltára odatette, az Krisztusi, a másik az csak vallásos. Jó esetben. Mert a lélek mindig küzd a szellem ellen. A lélek mindig küzd a szellem ellen, és bár egy testvér, és egy nevező, hiszen egy lelkület van bennünk, más szellem irányítással persze, mégis a két testvér ellenfél. Bennünk van a lelkinek a küzdelme a szellemi ellen. Ott van bennünk. És amikor arról beszélünk, hogy vannak lelkiek, akkor tudnunk kell, hogy a szellemik nem fogják támadni. És ekkor érvényes. Bocsásd el. Bocsásd el az életedből, ami testi. Bocsásd el, hogyha a környezetedből jön valami testi, bocsásd meg, ha együtt vagy a testivel, bocsásd el. Nem lehet közöd, mert ebben a pillanatban a szellemi ellen fog menni. Lehet, hogy Ábrahámban egyek lesztek, de akkor Hágár gyermeke és Izsák nem lehet egy és ugyanaz a gyerek. Két testvér egymás ellen harcol. Benned is. Benned a vallásos, benned az akármilyen lelki dolog harcol az a szellemi ellen, ami Krisztus uralma. És fel kell tenni azt a kérdést, hogy akarsz-e tényleg a megvigasztalt lenni, akit Isten valóban meddő asszonyból föl akar emelni áldásra, mert egyetlen lehetőség van az életed Izsákban, azonos lesz, mint a többiekével, akik Krisztus testében vannak. Szó szerint hagyod-e magad legyőzni, úgy, mint a fogolynő? Hagyod-e azt, hogy a seregek ura átvegye a hatalmat az életeden? És hajlamos és akaratodban van-e az, hogy oda teszed a kezedet, hogy mi van a körmed alatt? Tisztuljon meg. Vágyol-e arra, hogy befogadjon Krisztus teste és abból valaki is, hogy a te ruhádat levegye, aki megmondja neked, hogy ki és milyen feladatra, milyen fehér ruhát adott, nem parancsként, hanem emlékeztessen arra, amit ő akar, a seregek ura Jesua Masia akar, Isten akaratából, és vállalod el ezt a hajlennyírást, hogy többet nem vagyok hatalom alatt, hanem egyedül Jesua Masia hatalom alatt, és vállalod-e az új ruhádat, vállalod-e ezt a folyamatot? Mert itt van az Izsák kiteljesülése, itt van az áldozatnak a folytatása. Az a fogolynő, amiről a Biblia beszél, az áldozat. De jó neki, hogy áldozat lehetett. Mert Istennél áldozatnak lenni, hogy ő legyőzött, hogy legyőzte az életemet és szabaddá tett, ennél jobb áldozatot én magam nem tudok mondani. Sok mindennek voltam én áldozata, rabja. És én hálát adok Istennek, hogy ő bekerített, elfoglalt, és úgy, ahogy van, elkezdte a tisztítás bennem. Mindez azért tette, hogy Izsák lehessek. Azért tette, hogy ne hivatkozzak tovább abra, hogy én Ábrahám népéhez tartozom. Az iszlám hívők is Ábrahám népéhez tartoznak. Számtalan unokatestvérünk van, aki nem egészen kedves rokon. Számtalan. Isten pedig figyelmeztet bennünket. Mi pedig atyám fiai, Izsák szerint ígéretnek gyermekei vagyunk. Nem Izsák utódai, ígéretnek a gyermekei. És itt a folytatás a tisztulás után, az új ruha kérdése, amit a levetett régi helyet akar adni Isten. Mit ígért Isten? Az evangéliumot ismered? Örök életet. Mit ígért Isten? Hát ezért tanuljuk meg azt, hogy mit ígért Isten az ő népének, hogy az ő igéjében megtaláljuk Istennek azt az akaratát, ami számunkra több, mint áldás, mert kimondhatatlanul sok. Mert nem csak örök élet, hanem sok minden. De nem testi és nem lelki. Nem Izmael, hanem Izsák áldása. Izmael, testi és lelki. Ez az, amelyik amelikita, ez az, amelyik mindig elér téged, és ez az, amelyik Ábrahám áldása, Ábrahám ivadéka, és mindenféle szinten hivatkozik, hogy itt kell tenni, úgy kell tenni, ne siess, ne menj előre, visszahúz. Ő az. Pont a benned levő test és lelki vágya. Ő az, aki oda tesz Amelek kezébe, hogy megölje a hívő életedet és a továbbmenetedet. Aki Izsákként oda teszi az életét, engedelmesen, annak ígérete van. És mindenkinek személyes ígérete van, a közös ígéretek mellett. Hiszen közösen van Krisztus testére ígéret, de neked is van valami ígéreted. Ha valóban áttetted az életedet, valóban tiszta kezed, valóban megkaptad az új ruhát és a régi korona helyett egy másik betakarásodban, akkor természetesen meg is fogja neked mondani, hogy ki vagy, és mit akar adni. Mert a ruha egyben felhatalmazás. A ruha egyben tiszt. Képviseli. Manapság is a bírónak, vagy a vasutásnak saját ruhája van. Tudom, hogy ki van benne. Neked másfajta, sokkal szentebb és tisztább ruhád van. És rád szabott ruha van. Rád szabott szolgálat és feladat. De végre meg kell tisztulni saját életemben, mindattal, ami lelki és testi. Meg kell tisztulnom a szűkebb közösségemben, a tágabb közösségemben, és Krisztus testében is, minden testi és lelkitől. Mert megtámadja a szellemét. Mert támadja azt az utat, ami szolgálati út és hazafele vezető út. Támadja. Támadja, és az életedben gyenge, sorrendileg hátrahelyezett dolgait, úgy, ahogy van, megöli. Én úgy gondolom, ezen az úton úgy lehet menni igazából, teljes életátadással, mindaz a rabszolganő, az az idegen népnek a nője, feleség lett a választott népen belül, úgy lehet az Egyiptomból a világba jött ember, valóban Krisztus mennyasszonyának, a Krisztus testének a része, de Krisztus testébe folyjék a tisztulás, mert egymás megkarcolása is koszos körömmel fertőzést adhat. A szennyes ruha fertőzést adhat, hamis képet adhat, illetve nem tudja betölteni valaki azt, amire az új ruhája feljogosítja és képviseli a ruhája ezt. Tisztuljunk meg! És ennek a tisztulásnak egyetlen egy foka van, az ígéretek izsákban vannak. És én úgy gondolom, ez az egy mondat nagyon nagy, és mindent összefoglaló üzenet. Nem Ábrahámban, nem Izraelben, Jákobban, hanem Izsákban van az ígéret. Abban, hogy odamész a Mória hegyére, és leteszed az életedet oda Isten elé. Oda az oltára. Nem a batyudat, az életed. Oda, és Isten kegyelmet ad, és megkapod azt, amit tőle az életed teljes értelme ezen a földön, és amit meg se tudunk érteni, az örök életed.